Ez a privátbankár.hu a pénz című podcast műsora. Itt Király Béla, Eydenpenc József, Csabai Károly, a privátbankár.hu és az m4.hu más szakújságírói, illetve neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tőzsdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Tartson velünk, kövessen minket a Klasszis YouTube csatornáján. Kezdünk!
Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, olvasóinkat! 2023. április 21-én délután 13:30-kor pénteken beszélgetünk a Klasszis Podcast pénz tematikus műsorának következő adásában. Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privátbankár főszerkesztője, és velem szemben itt ül Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szerbusz Péter!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye ez a harmadik beszélgetésünk, minden hónapban ugye összejövünk, és ez így lesz majd az év követ további részeiben is, és most azt gondoltam, hogy lejárjuk körül az uniós pénzek tematikáját, de még mielőtt ezt megtennénk, nem tudunk elmenni a két nappal ezelőtti, a beszélgetésünkhez képest két nappal ezelőtti események mellett, ugye furcsa egybeesés volt, hogy volt egy Virág Barnabás Magyar Nemzeti Bank alelnök nyilatkozat az egyik lapban, ami ugye arról szólt, hogy kvázi, aminek a lényege, hogy a kvázi monetáris tanács a következő ülésen már hozzá fog nyúlni a kamat folyosó felső széléhez. Majd pedig nem sokkal később kijött egy pénzügyminisztériumi közlemény, és az embernek olyan érzése volt, pláne azt követően, hogy néhány nap korábban meg Matolcsy György és Varga Mihály is találkozott, minthogyha a kettőbbnek lenne összefüggése, ez ilyen üldözési mánia részemről, vagy van ennek valami valóság alapja?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy véletlenek már pedig nincsenek. Hogyha a gazdaságpolitikáról beszélünk, akkor meg pláne. Tehát, hogyha egy gazdaságpolitikus a véletlenre alapoz, akkor ott már rég nagy baj van. Úgyhogy valóban nagyon furcsának tűnik az egybeesés, de szerintem nem véletlen. Ugye itt első körben arról beszélhetünk, hogy egy bank meglépte a várva várt fordulatot, ugye legalábbis kommunikációs szinten, vagyis elindult annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy itt előbb-utóbb bizony effektív kamatvágás következik. Ugye ami elhangzott az, hogy áprilisban valóban már dönthet arra a monetáris tanács, hogy elkezdik levágni a kamatfolyosó felső szélét, ami azt jelenti, hogy a 25%-os egynapos hitelkamat csökkenhet, és majd a következő hónapokban jöhet egy effektív kamatvágás. Ugye alapvetően láttuk is a piaci reakciót, ami egy forint gyengülés volt, én azt gondolom, hogy ez egy kalkulált rizikó volt. Ugye hónapok óta arról megy a diskurzus, hogy előbb-utóbb el kell majd kezdeni ezt a fajta kamatvágást, meg egyáltalán a szóbeli fordulatot is valamikor meg kell tenni, és én azt gondolom, hogy a jegybank is biztos volt abban, hogy lesz majd ehhez kapcsolódni egy forint gyengülés. Na de hogyan lehet kármenteni? Én azt gondolom, hogy itt jön be a képbe a pénzügyminisztérium nyilatkozata, meg maga a Matolcsy-Varga találkozó, és ez persze most csak sejtés, meg spekuláció, de olyan nagyon gyanúsan egybe jöttek ki ezek az események. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy egyik oldalon a piac kap valamit, ami azt jelenti, hogy számára a forint kevésbé lesz vonzó a közeljövőben, hiszen előbb-utóbb csökkenni fognak majd a kamatok, a jegybank megkezdi a monetáris politikai fordulatot, erre a befektetők elkezdhetnének short pozíciókat fölvenni, mondván, hogy oké, mert most már ugye megint visszajön az a jegybank képe, mint hosszú-hosszú éveken keresztül megszokott gyakorlatilag a befektetői közösség, és hát ennek folyamán ugye nyilván az a fajta erősödő trend, amit a forintban látunk, na ez megtörhet. És akkor ez ugye az egyik kéz, de mit csinál a másik kéz, és itt jön szerintem a zseniális húzás, ha ez tényleg az volt, hogy maga a pénzügyminisztérium bedobta, hogy akkor itt van, tessék, kedves befektetők, Európai Uniós források egyszer egy. Mit kell tudni most, hogyan állunk a forrásokkal? Ugye tavaly év végén megszületett egy elvi megállapodás azzal kapcsolatban, hogy elméletileg hozzá lehet majd férni a helyettesi alaphoz, a kohéziós alaphoz, szupermérföldkő, horizontális feltételek és a többi nagyon sok bonyolult dolog. Mind a mai napig beszélgetek ezekről a befektetőkkel, mert nem értik. De ezért volt fontos egy ilyen kommuniké kiadása, mert egyik oldalon van egy forduló monetáris politika, de másik oldalon jött egy nagyon erős jelzés arra vonatkozóan, hogy hogyan is állunk most uniós forrásügyileg, milyen pénzekről van szó, milyen feltételeket kell teljesíteni, de a legfontosabb üzenet, hogy várhatóan a következő hetekben megszületik az a fajta megállapodás, ami megnyitja a lehetőséget, hogy az év második felében is jöjjenek az uniós források, vagyis kedves befektetők, lehet fogadni a forint ellenében, hogy csökkennek a kamatok, de nem érdemes, mert jön az uniós forrás, és ez a fajta kockázati prémium, ami eddig társult ez az uniós ügyhöz, ez gyakorlatilag kiárazódik abban a pillanatban, hogy lesz egy tényleges megállapodás, és már láthatóan jönnek a pénzek, és összességében szerintem ez egy nagyon jól kifundált és összehangolt gazdaságpolitikai intézkedésnek tűnik nekem, és egyelőre, hogy ez tényleg ez volt a cél, nagyon jól is működik, a forint 370-ről 380-ig ment csupán el, ami szerintem egy kifejezetten moderált reakció, és teljesen az abszolút kalkulálható kockázathoz tartozik.
Bizony, akkor most akkor két részre szedjük a történetet. Először is az MNB lépése, hogy miért pont 370, miért nem korábban, amikor 375 volt, miért nem mondjuk vártak még, amik esetleg még 360-ig is fölment volna az árfolyam.
Hát, hogyha arról beszélünk, hogy menjen el lejjebb a forint árfolyam. Ugye a 370 környékén megtorpanni látszottunk, ez az egyik tényező, és ugye innentől kezdve, hogy még tovább menjünk, azért kellett volna még némi pozitív hír, vagy az uniós források kapcsán, vagy egy nagyon erős inflációs fordulat, vagy valami olyan nemzetközi pozitív esemény, hát aminek a bekövetkezése nagyjából nem valószínű. Az elmúlt időszakban azt szoktuk meg, hogy mindig inkább valami negatív esemény következik. Úgyis arra játszani, hogy megy még erősebb irányba a forint, az annyira nem szexi, hogy így fogalmazzak. De miért pont 370? Ugye a 370 több szempontból tűnt jó megoldásnak, pláne így visszatekintve. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy arról szólt a sajtó, amikor elértük a 370-es euróforint árfolyamot, hogy egy éve nem látott erős szinten van a forint, meg hogy legutóbb 22 áprilisában volt ilyenkor, akkor ez egy lélektani fordulópontnak is tekinthető. Ugye, ha visszaemlékszünk, 2022 áprilisa volt az a fajta, hát mondjuk úgy töréspont az euro-forint árfolyamban, meg úgy összességében a forint viselkedésében, amikor valami eltört a befektetőkben. Ugye jött egy kétharmados Fidesz győzelem, az ominózus győzelmi beszéd a miniszterelnök részéről, erre reakcióként jött van der Leyen beszéde, ugye, amiben elindította Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárást, és ott a befektetők gyakorlatilag iszonyatos mértékben megijedtek. Megijedtek attól, hogy nem lesz forrás, hogy Magyarországot kiebrudalják, vagy majd Magyarország hagyja el az Európai Uniót, és mindenféle vad ötletek és pletykák keringtek, meg majd, hogy bóvliba vágják az országnak a hitelminősítését. Tehát egész egyszerűen minden abba az irányba mutatott, hogy itt kérem szépen óriási baj készülődik, tehát a befektetők elkezdtek hanyathomlok menekülni a forinttól, és ezt láttuk gyakorlatilag egészen 2022 végéig, akkor fordult a kocka az uniós források kapcsán ezzel az elvi megállapodással. Amivel kapcsolatban kicsit olyan érzésem van, mint az ominózus Schrödinger macskája. Tehát ott van a dobozban egy kis uránnal, aztán ha nem nyitjuk ki a dobozt, akkor nem tudjuk, hogy éle vagy nem él, lesz-e uniós forrás vagy nem. A befektetők egyelőre, hogy piszkálták a dobozt, de mindenki abba bízott, hogy ez a macska bizony él, és azért csak előbb-utóbb lesz megállapodás, el is kezdett a forint erősödni 420-tól egészen, ugye 50 forintot erősödve 370-ig. Úgyis volt eleve egy pozitív hangulat, és gyakorlatilag pont ebben a kvázi történelmi egyéves viszonylatban tűnt ez egy nagyon kapaszkodónak, hogy most 370-nél akár lehet azt mondani, hogy ez a fajta piaci stabilitás az visszatért, amire a jegybank játszott. De van még egy fontos meghatározó pont szerintem. Mégpedig az, hogy szerintem az tudva levő, hogy ha van egyfajta monetáris politikai fordulat, mondjuk egy szigorból egy lazítás irányába, akkor az adott árfolyam véletlenül elkezd gyengülni. Ez valószínűleg egy kiszámított kockázat volt, és ha megnézzük, hogy honnan jobb elengedni az árfolyamot, egy olyan szintről, ahol nagyon kicsi a mozgástér a gyengülés irányába, és hogy ott mondjuk egy ellenállási szintet könnyen átvisz a piac, akkor határa csillagoség, vagy az, amit most láttunk, hogy 370-ről kiszámolva, és nem akarok senkit untatni semmiféle nagyon komoly technikai analízissel, de a lényeg az, hogy 380, 382, 383 környékén nagyon sok ellenállási szint volt technikai grafikonokat figyelve, nagyon sok ellenesi szint volt, és a jegybank úgy vélte, hogy ha most bedobja ezt a kommunikációt, igenis elkezd gyengülni a forint, de ez a 3,80 körüli szint, itt olyan sok ellenállási pont van, hogy egész egyszerűen ez megfogja a forint gyengülését, és lám-lám, bejött a kalkuláció, úgyhogy ezen a ponton kell megdicsérnem a jegybankot, hogyha ez egy tudatos értékválasztás és lépés volt, akkor szerintem ez egy zseniálisan kivitelezett monetáris politikai fordulat. Volt mozgástére gyengülésre, pont annyi a forintban, el lehetett menni 3,80-ig, az szépen megfogta, és most, ahogy beszélgettünk, talán már vissza is jöttünk olyan 377 környékére nagyjából, úgyhogy szerintem ezért volt nagyon sok szempont ez a 370 egy jó döntés.
Akkor rózsarú szerepét eljátszom, hogyha te most megdicsérted az MNB-t. Ugye Virág Barnabás azt mondta március végi kamat nem döntés után, mert ugye maradt a kamat ott, ahol van, hogy addig nem nyúlnak hozzá a kamatokhoz, amíg az infláció, tehát nem látják azt, hogy az infláció tényleg érdemben elkezd csökkenni. Ugye noha Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter már hónapok óta nem csak szorgalmazta is a kamatcsökkentést, hanem a maga eszközeivel ugye a kormány kedvezményes kamatozású konstrukciókkal alá is vágott, hogyha pestésen szólva az MNB szigorító intézkedésének, de a lényeg az az, hogy utána kijött április 12-én egy 25% feletti inflációs adat, éves inflációs adat, az előző év azonos időszakához viszonyítva, és az ember azt gondolt, hogy no hát akkor még ez rosszabb a helyzet, mint amit Virág Barnabás felfestett, hogy nem, hogy elindul a kamat, lehet, hogy még nem is az év közepén indul el a kamatcsökkentés, hanem később. Na most akkor ezt hogy tegyük össze?
Hogyha az elmúlt hónapok jegybanki kommunikációját figyelmesen végigolvassuk, és egy kicsikét nyelvészkedünk is, ugye ez, ami mostanában nagyon nagy divat, és szerintem a robotika felfutásával egy egyszerűbb lesz ezt megtenni. Megnézzük, hogy egy adott jelentésben egy bizonyos szó vagy szóösszetétel hányszor szerepel, meg az előzőben hányszor szerepelt, úgyhogy ezzel nagyon jól lehet játszani, és az amerikai befektetők imádják is egyébként ezt a játékot. De hogyha végignézzük a jegybanki kommunikációt, akkor egy dologra az elmúlt nagyjából 2-3 hónapban fel lehetett figyelni. Nagyon markánsan és határozottan szétválasztotta, vagy szét akarta választani a jegybank azt, hogy mi a szerepe az alapkamatnak, a 13%-os alapkamatnak, és mi a szerepe a célzott átmeneti intézkedéseknek, amelybe beletartozik ugye az egynapos gyors tendernek a kamata, a 18%-os kamat, ugye ami jelen pillanatban az irányadó ráta. Ugye ezt a kettőt nagyon élesen szétválasztja a jegybank. Azt mondja, hogy van az árstabilitás kérdése, ez ellen a 13%-os alapkamattal küzdünk, és igazániból ez a 13% hosszú távon fenntartva elég ahhoz, hogy letörje az inflációs kockázatokat. És közben van egy piaci stabilitási kérdés, amit kezelni kellett. Ugye itt a szeptemberi 13%-on való megállás, majd a forint hirtelen begyengülése, és jött aztán ez a célzott intézkedés csomag, ugye 18%-os irányadó rátával. Ez kifejezetten azt a célt szolgálja az elmúlt hónapok kommunikáció alapján, hogy a piaci stabilitást megteremtse. Vagyis folyamatosan elkezdte szétválasztani a jegybank azt, hogy igen, van egy inflációs gondunk, és van egy piaci kockázatokkal összefüggő gondunk, és hogyha a piaci kockázatok enyhülnek, vagy trendszerű tartós javulást mutatnak, akkor el lehet kezdeni egyfajta monetáris politikai fordulatot, és ezt a célzott intézkedés sorozatot, ebben is leginkább ugye a 18%-os irányadó rátát, el lehet majd kezdeni szépen lassan nyesegetni, vagdosni. És ebben van most változás. Tehát ebben a piaci környezetben történt az elmúlt hónapokban egyfajta finom, de fokozatos fordulat. És még egy pont ehhez, amiben ez leszűrhető. Ha megnézzük a márciusi kamatdöntő ülésnek a jegyzőkönyvét, már abban is nagyon-nagyon jól kijött, hogy van egy nagyon erős mondat benne, hogy a piaci kockázati környezet javult. Ilyet nem véletlenül írnak bele egy jegyzőkönyvbe, nem véletlenül hangzik el egy monetáris tanács döntés.
Ezt meg is ismételte most Virág Barnabás ebben
a nyilatkozatban. Így igaz. Igen. A különbség az, hogy a márciusi jegyzőkönyvben emögött volt egy nagyjából 3-4 mondat a bankpánikról. Ugye emlékezzünk, pont egy hónappal, nagyjából egy hónappal ezelőtt jött a két amerikai bankcsőd, meg ugye a Credit Suisse-nek a problémája, és igazániból én azt gondolom, hogy ott a jegybank már mocorgott volna, ott már lehet, hogy az előre tekintő iránymutatásban jött volna valamiféle pozitív üzenet, hogy készüljünk lassan, majd valami fordulat jöhet, de igazániból ezt itt elsöpörte a bankpánik. És ezért került be ott egy ilyen feltételes módda, hogy tök jó lett volna, ha, de közben ez lett. Hát így jártunk. Na most Egy hónap eltelt, a bankpánik úgy tűnik, hogy pánik maradt, csak egy széljegyzet itt a piaci volatilitás könyvében.
Kopogjuk le.
Kopogjuk le, igen. Egyelőre úgy tűnik, de több csontváz nem esett.
Láttuk mi már az a karomvarjút.
Így igaz. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztuk. Uh-huh. És igazániból ez a legnagyobb veszély elhárult. Azóta az energia, a világpiaci energiárak lefelé jöttek, a külső egyensúly javul, az infláció az egy másik tészta, ugye ilyenkor lehet mondani, de hát az infláció nem változott, ugye, ahogy te is említetted, igen, de az nem a piaci stabilitás kérdése. Az majd az elstabilitás, és majd az alapkamat kérdése lesz, és alapkamatban szerintem, hát jó, ha majd az év legvégén látunk bármiféle változást, addig azért ez a 13% szerintem velünk marad, úgyhogy itt jön be a képbe az, hogy tényleg a jegybank szétválasztotta a kettőt, és már van olyan kockázati javulás, ami igenis arra enged következni, hogy szépen lassan, de el lehet kezdeni ezt a fordulatot. Április első lépés, vágják 25%-os felső szélét a sávnak, és majd a következő hónapokban, vagy májusban, vagy júniusban lehet aztán folytatni. De hogy ez pontosan mikor, és pontosan mekkora mértékben, de itt jön be a képbe az uniós forrás kérdése, ami szintén nagyon fontos és meghatározó tényező lehet szerintem.
De még mielőtt tényleg ígérem, hogy át fogunk térni az uniós forrás, mert az lett volna, csak egyszerűen az ember ugye az események sodrásában kénytelen erről beszélni. Igen, igen. Tehát még egy, hogy ez a lépés, tehát az, hogy a 13%, nem, újra fogalmazom. Nagy Márton erre gondolt, amikor azt mondta az MNB-től, hogy kamatot most már el lehetne kezdeni csökkenteni, erről a kamatfolyosó felső szélre gondolt, vagy a jegybanki alapkamatra gondolt? Ez egy nagyon lényeges kérdés, szerintem.
Hát erről a miniszter urat kellene megkérdezni.
Igen,
elsősorban.
Igen, szeretnénk, és itt be is jelentkezünk miniszter úrhoz, hogy akkor, ha nekünk interjút, nagyon szívesen látjuk vendégül, de te mit gondolsz?
Ha most találgatni kellene, akkor én azt mondanám, hogy itt elsősorban egy hosszabb távú folyamatra utalhatott Nagy Márton, tehát ő nem azt szeretné lehetni, hogy holnap után 3%-os kamatkörnyezet legyen. Nyilván gazdaságpolitikus ült a jegybankba, képzett szakember, tisztában van vele, hogy ilyen helyzetben azért ez nem úgy működik, mint a sebb tapasztalat. Ezt nem lehet csak így sutty letépni, mert akkor megint a forint visszamegy 400 környékére. Nyilván lehet, hogy ő ezzel vitatkozni, és szerintem nem azért gyengült a forint, de ez már egy másik történet. Itt szerintem egész egyszerűen arról az, hogy el kellett valamikor kezdeni ezt a fordulatot. Lehet itt körbetáncolni a dézsát, de előbb-utóbb bele kell ugrani, a hideg vízben nincs mese. Tehát gyakorlatilag az, hogy most ezt meg lehetett tenni úgy, hogy relatíve egyéves erőszinten van a forint, viszonylag nyugalmi állapotban van a piac, megúsztuk a bankpánikot, úgy tűnik, hogy pont kerül a nagy jegybankok kamatemelésének a végére, a piac beáraszta a Fedet, az Európai Központi Bank kamatemelését. Tehát gyakorlatilag olyan nagyon ideálisnak tűnik ez az időpont, hogy igenis el lehessen kezdeni ezt a fordulatot, de nem lehet Hűbele Balázs módjára egyszerre mindent csinálni. Most igenis el kell kezdeni ezt, beledújjuk kislábujunkat a piranyákkal teli vízbe, megnézzük, hogy leharapják-e vagy nem, csak egy picit megcsocsálták, teljesen jó, akkor megyünk tovább. Tehát gyakorlatilag itt szépen kicsi lépésekben haladva lehet majd elkezdeni eljutni odáig, hogy előbb-utóbb az irányadó ráta, az megint maga az alapkamat legyen 13%-kal. Vagy, hát lehet, hogy egyszerűbb lenne egy kicsikét egyszerűsíteni ezen az egész monetáris politikai keretrendszeren, de azt gondolom, az jelen pillanatban egy nagyon idealizált elvárás lenne, hogy itt egy huszárvágással valamikor az egész rendszert átalakítsák és egyszerűbbé tegyék, de ez szerintem szintén hát előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz.
Mármint az, arra gondolsz, hogy a jegybanki alapkamat visszanyerje az irányadó jellegét, és nem, ne legyenek itt kamatfolyosók, meg egynapos betéti kamatszintek.
Meg célzott intézkedések, meg különböző szinteken, igen, különböző kamatok a tartalékokon, mert ugye gyakorlatilag, hogyha felrajzolok egy grafikont, és megpróbálom a külföldi befektetőknek elmagyarázni, hogy mennyi kamat van Magyarországon, mennyi különféle kamat van Magyarországon, hát nagyjából egy prezentációs szlájd nem is elég hozzá, mert hogy végig kéne menni a különböző jegybanki eszközökön, de mondom, most már tartalék is három különböző szinten kamatozik. Tehát annyira bonyolult a rendszer, hogy egész egyszerűen nem tudnak a befektetők eligazodni, és nyilván ez sem lehet egyik mellett a másikra átalakítani. El kell érni egy olyan szintre, hogy azt mondjuk, hogy oké, most már legalább a 13%-ról beszélünk, akkor mindenki ugyanazt érti alatta, meg az irányadó ráta alatt, és akkor utána esetleg lehetne egyszerűsíteni a rendszeren, de nyilván azért ez egy nagyobb falat, és lehet, hogy már dolgoznak rajta, de itt azért még további javulásnak kell lenni, és ebben az esetben már mindenképpen inflációs javulásnak is, Na nem 0,2%-nak, amit győzelemként hirdetünk ki, hanem egy tényleges, tartós maginflációs fordulatnak.
Már pedig ugye a maginfláció februárról márciusra nőtt, de most ígérem, hogy tényleg uniós források, tehát ugye a másik kérdés a PM közlemény, hogy itt is rossz zsarú leszek, számomra semmilyen újdonságot nem tartalmazott. Mi ezt itt a privát bankár és az M4 hasábjain hetente leírjuk, hogy éppen miről van szó, mi az a 27 mérföldkő, mi az a 4 horizontális feltétel, milyen esélyek vannak. Engem inkább az érdekelne, ugye azt is leírtuk, hogy volt egy március 31-i határidő, amit szépen, hát ugye nem teljesítettünk, mondjuk ki, nem teljesített a kormány, de mint kiderült, utána ezt is nagyon szépen kommunikálták, azt mondták, hogy tulajdonképpen ez önként vállalt volt, még Brüsszel is ezt mondta, hogy hát ezt ők vállalták, de a sokkal fontosabb. Summa summarum biztos az érdekli a hallgatókat, hogy a június végi az tényleg tartató, tehát hinni lehet-e ennek a PM közleménynek, mert megmondom őszintén, én semmilyen előrelépést nem látok decemberhez képest, és akkor most provokállak egy kicsit.
Az a helyzet, hogy teljesen igazad van, semmilyen újdonságot nem tartalmazott a minisztériumnak a közleménye. Ez szerintem inkább arról szólt, hogy legyen egyfajta egyszer egy a befektetők számára, hogy akkor most tényleg pontosan hogyan is tartunk. Ők is nyilván mindig kérdeznek, mindenféle banki elemzőkkel beszélgetnek, elmennek, találkoznak a gazdaságpolitikusokkal, de hogy legyen végre egy dokumentum, amiben le van írva, átolcették, hogy egyébként ez van, ezeket kell teljesíteni, ezt szabadítja föl, azt szabadítja föl, és egyébként a kormányzat, amit vállalt, az csak önként vállalta, nem volt március 31 tényleges határidő, és valóban ez így igaz, sehol nem volt leírva az Európai Bizottság részéről, hogy ők ezt kérték volna. Ezt a kormány mondta, hogy ők szeretnék ezt megtenni, nem jött össze, hogy miért itt nyilván megy az egymásra mutogatás. De egész egyszerűen arról van szó, hogy megint ketté kell választani a dolgokat. Van egy, fogalmazunk úgy, jogi része ennek az egésznek, és van egy politikai. Jogi oldalon egy teka macera nincsen ezzel az egésszel. Vannak nagyon képzett jogászok Brüsszelben, Magyarországon, megfogalmazzák, leírják, összeegyeztetik, és mindenki boldog. Lenne, ha nem lenne politika. A politikus pedig nem a jog alapján dönt, hanem ő bizony szavazatok alapján dönt. És hogyha azt látja, hogy az a megállapodás, amit a jogászok teljesen szuperül kidolgoztak mind Brüsszelben, mind Magyarországon, de ezt ő politikailag itthon nem tudja valamilyen úton módon eladni, vagy esetleg Brüsszel nem fogja tudni politikai módon eladni a saját Európai Uniós szavazóknak, az Európai Parlamentnek, akkor itt nincsen megoldás. Tehát a nap végén arról beszélünk, hogy egész egyszerűen egy politikai alkunak kell születnie a legfelsőbb szinten. Alsó szinteken én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen, teljesen jó a kommunikáció, mi is rendszeresen beszélünk az Európai Bizottsággal, folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk. Tehát tárgyalnak a felek, értik egymást, semmi akadály nincsen. Egész egyszerűen a nagy politika szól bele ebbe az egészbe, és addig nincsen előrelépés, amíg nem tudnak megállapodni egy olyan győztes-győztes win-win szituációban, ahol mindenki úgy tud hazamenni, hogy eladja, hogy kérem szépen, ez a ló bizony él, és nem döglött. Ez a lényeg, ezt kell tudni bemutatni politikai oldalon, ez a macerája ennek az egésznek, és ezért fog ez még elhúzódni akár heteket, hónapokat, de a jó hír az az, hogy ez a 4 horizontális ügy, az igazságügyi reform, ha ennek a végére pont kerül, és elfogadja az Európai Bizottság, elfogadja a parlament, és mindenki úgy kommunikálja, hogy szuper és örülünk, akkor ezzel igazándiból már csak egy minimális technikai feltétele van annak, hogy a kohéziós forrásokhoz, illetve vannak a nem blokkolt részéhez, ami azért még mindig 10-valahány milliárd euróról beszélünk, tehát iszonyatosan sok pénzről, tehát ehhez aztán hozzá lehet férni, és el lehet kezdeni lehívni ezeket a forrásokat. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nem egy irreális elképzelés az, hogy a következő hetekben megszülessen a megállapodás, és gyakorlatilag az év második felében már egy olyan technikai megállapodás is szülessen, hogy csak arról kelljen dönteni, hogy akkor melyik részteljesítést írjuk alá előbb, hogy melyik operatív programból lehet aztán forrásokat lehívni.
Most egyébként lehetett is olvasni, lehet, hogy pont ma olvastam, vagy tegnap, hogy az igazságügyi törvény módosítási tervezet az elkészült, tulajdonképpen még talán már Brüsszel nézegeti azt, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ezzel, ha ezt elfogadják, és ebben megvan a kompromisszum, akkor ez a 4 horizontális feltétel, ez kipipálódik?
Vagy gyakorlatilag igen.
Igen.
Tehát ugye Az a lényeg ennek az egésznek, hogy bár 27 szuper mérföld körül szoktunk beszélni, ezen belül ott van ez a 4 igazságügyi reform. És ennek hiányában egész egyszerűen nem kapjuk meg a kulcsot a kis széfhez. Pont. Tehát, hogyha ez nincsen teljesítő, akkor semmi nincsen. Mi történik, hogyha ezt teljesítjük? Ezzel még mindig nem vagyunk sokkal beljebb, csak egy lépéssel kerülünk közelebb a megoldáshoz, mert még mindig alá kell írni egy partnerségi megállapodást a kohéziós források ügyében. Ez technikai szint, itt semmiféle politikai herceurca nincsen, ez egész egyszerűen egy sima technikai jogi megállapodás, ezzel nincsen probléma. És ha ez aláírásra került, akkor a kohéziós alapnak ahhoz a forrásaihoz már rögtön hozzá is férünk, ami nincsen blokkolva vagy a különböző mérföldkövek által, ugye itt 6,3 milliárd euró van blokkolva, nagyjából 22 milliárdból, illetve nem férünk hozzá még ahhoz sem, ami az alapítványügyek kérdése, a gyermekvédelem, meg a migrációs törvény kérdése, ez a három együtt, ez még 2,6 milliárdot blokkol. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez így 9 milliárd euró. Ez az, amihez még továbbra sem fogunk hozzáférni a 4 igazságügyi reform aláírása után sem. De ha ez megtörtént, akkor a 22 milliárdból a 9 milliárdhoz nem, de a többihez hozzáférünk. 13 milliárd euró szabad.
Na de akkor gondolkodhatok most akkor a kormány fejével, Isten ments, hogy én politikus fejével gondolkodjak, de hogy lehet, hogy az van, hogy nekem meg... Tehát, a igazságügyi reforma azt hiszem egy fontos pont ez az európai ügyészséghez való csatlakozás, az egy veretes pont. Tehát, hogy oké, és az úgy tudom, hogy a kormány a legutóbbi időkig ezt nem nagyon szerette volna ugye megtenni, de hát igen. De
sok minden nem szeretett kérdése.
Igen, tudom, de hogy megvan a 22 milliárd, hát a 9 milliárd, nekem a gyermekvédelmi törvény fontos, azt inkább akkor nem. Tehát és nekem fontos az is, most például nem tudom, például a pedagógusok béremelése az melyik kalapban van. Tehát a 22 milliárddal jön-e az, vagy nem jön?
Az ugye nem a 22, ez a 13 milliárd, ami nincsen blokkolva, az abban benne van.
Tehát ez nagyon fontos, hogy azt ki lehetne fizetni már most a pedagógusnak bérét, ahogy ugye Újhelyi István is nekünk is itt a Klasszis Klubban mondta a napokban, és egyébként ő úgy tudja az ő tudományos részét, hogy semmi nem blokkolja azt, hogy a kormány kifizesse a pedagógusnak.
Hát a 4 igazságügyi reform blokkolja.
Igen.
Tehát, hogyha az megvan
akkor utána jöhet a pedagógus.
Akkor utána aláírják a megállapodást, ugye ezt a partnerségit, és akkor utána valóban már 13 milliárd Igen. eurónyi forráshoz hozzáférünk, és valóban utána már az a kérdés, hogy mi történik a többi szupermérföldkővel, és mi történik ezekkel az alapítványi gyermekvédelmi migrációs ügyekkel.
Na de ez olyan fontos a kormánynak, láthatóan a gyermekvédelem.
De lehet, pont hogy ez az érdekes Igen? egyébként, hogyha belegondolsz, a 27 szupermérföldkő, ezek alapvetően, illetve ebből most leszedem azt a négyet, ugye az igazságügyit, hogyha az ember végigbogarásza, én megtettem, nem ajánlom senkinek. 100 oldalnyi, nagyon száraz jogi dokument, borzasztó. De ha végig túrja az ember, akkor azt látja, hogy ezek a szupermérföldkövek, ezek technikai dolgok alapvetően, leszámítva az igazságügyi reformot. Csatlakozzunk a nem tudom milyen számviteli részéhez, hogy az ARAKNE programot, amiben nyilván tartják az uniós forrás, technikai kérdés. Az átláthatóságnál nagyon sok esetben olyan pontok vannak, hogy A, állítsd fel ezt és ezt a fajta ellenőrző rendszert, B, működtesd ezt a rendszert. Tehát, hogy ezek nem egy olyan politikailag kényes ügyek. A 4 igazságügyi reform politikailag kényes ügy, ezért van ez fölemelve horizontálisra. Ha ez megvan, utána az összes többi ilyen megállapodás, ezek technikai jellegűek, ezeket nem kell a plénum elé tárni, ezzel nem kell kiállni a parlament elé.
Kivéve ugye a gyermekvédelmi.
De ez már nem a szupermérföldkövekhez tartozik, egy külön tészta, és maga a gyermekvédelem, a migráció, meg az alapítványi ügyek, ugye az egyetem és az alapítvány összefüggése, ez a három téma 2,6 milliárdot blokkol a kohéziós alapból. De mondok jobbat, ezt még mindig szét lehet szedni, és akkor már megértjük, hogy politikailag mi és hogyan működik. Az alapítványi egyetemi ügyek kérdése 2 milliárd eurót blokkol. És ebben úgy tűnik, hogy nagyjából haladunk a megállapodás irányába, és politikailag talán ez a legkevésbé kényes. A másik kettő...
Hadd legyek a rosszul, úgy haladunk, hogy tulajdonképpen kiszedünk minisztereket, államtitkárokat, és beteszünk kormányhoz közeli üzletembereket.
Ez már ennyi az Európai Bizottság hatáskör, hogy neki ez most tetszik, vagy nem, ezt én nem fogom minden megítélni. De hogy ez egy olyan kérdés, ami sok pénzt blokkol, és azért politikailag kimozogható. És akkor marad a gyermekvédelmi, meg a migrációs ügyek, ez együtt összesen a kettő 600 millió euró. Na most a 22 milliárdhoz képest, bocsánat, csepp a tengerben. Nyilván ezt nekem ideadnák, akkor én most föl is állnék és elmennék nyugdíjba. De tehát most államkassa,
az egész szerkesztőség elmenne egyébként, igen.
7 éves uniós költségvetési szintjén ez apró pénz.
De nekem akkor ez azt mondja, hogy és láthatóan ebben a két ügyben nem látok semmilyen előrelépést, hogy ezt nem is fogják beáldozni.
Valószínűleg ez a fajta, megint csak ugyanazt fogalmazok, számított kockázat, vagy belekalkulált veszteség, ez valószínűleg el fog menni. Ha minden máshoz hozzá tud férni a kormányzat, viszonylag minimális politikai áldozat árán, leszámítva egy igazságügyi reformot, akkor véletlenül ezt meg fogja tenni, és hogyha ez a 2 milliárd euró elmegy, nyilván tök jól jönne, lehet, hogy még változnak a szerek, lehet, hogy még ebben lesz változás, nagyon fontos. Gyakorlatilag ez a kohéziós alaphoz kapcsolódik, és ebben igazándiból bármikor meg lehet állapodni. Uh-huh. Ugye a helyreállítási alap az, ami egy kicsikét necces, ott ugye szintén ez a 27 szuper mérföldkő blokkolja az egészet az igazságügyi reformmal együtt. Itt beszélünk 6,5 plusz 9,7 milliárd euróról, ez még a 22 fölött van. Most itt viszont 2024 december közepéig kell megállapodni legvégső szinten minden egyes kérdésben, hogy a források felhasználhatóak legyenek. Másfél év van még mindig erre a kohéziós alapnál, meg gyakorlatilag bármikor.
És, és másfél év van addig, és akkor onnantól kezdve még másfél év van a következő választásig. Úgyha már.
Tehát gyakorlatilag ezt nagyon szépen föl lehet építeni, és politikailag el lehet nyújtani, mint a rétestész, tehát a legfontosabb a négy igazságügyi reform, és ha az megvan, akkor onnantól kezdve szerintem semmiféle finanszírozási probléma kérdése nem vetődik föl a költségvetésben.
Igen. Még a beszélgetésünk végén a finanszírozásra, tehát ugye az ország finanszírozása akkor is biztosított az eddigi kötvénykibocsátások révén, hogyha esetleg egész év végéig elhúzódik itt az uniós források folyósítása, vagy akkor ki kell menni azért a piacokra?
Nagyon sokat dobálóztunk már számokkal, nem szoktam ennyivel dobálózni, most megint dobálóznék egy kicsit. 2023-as költségvetésben megnéztem, és euróban számítva nagyjából 5,3 milliárd euró uniós forrással számol a kormányzat. Árfolyamtól függen, mondjuk ez nagyjából 2000 milliárd forint. Tehát ez az, ami be van vésve bevételként. Na most ezzel szemben ez ugye devizabevétel. Hogyan állunk most? Már az idei évben az államadóságkezelő központ több mint 2000 milliárd forintnyi devizaforrást vont be dollár kibocsátással. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve, meg vagyunk, köszönjük szépen, 103% egyébként a tervnek, és ezen felül az államadóságkezelő még be is jelentette, hogy ha és amennyiben igény van rá, az év második felében ő még euró kötvénye nagyon boldogan kijön. Innentől kezdve gyakorlatilag, hogy most az idei költségvetés ez befolyik, vagy nem folyik be, költségvetés finanszírozása szempontjából kis túlzással nem lényeges. Ugye az intézményi befektetői kör vásárolja a magyar kötvényeket, ott nagyjából azt mondhatjuk, hogy már az idei tervnek teljesült körülbelül a negyede, rendben vagyunk, háztartások oldalán pedig a lakosság állampapírban abszolút túl teljesítés van. Tehát gyakorlatilag finanszírozási probléma nincsen. Az már más kérdés, hogy mondjuk, ha nem lesznek uniós források, akkor jövőre mi történik? Az már egy sokkal érdekesebb kérdés, de nem csak az uniós forrás finanszírozása miatt, hanem egyáltalán a költségvetés miatt, mert van egy nagyon-nagyon komoly tétel, amiről nem kell, vagy nem szoktunk beszélni, de kellene beszélni, és ez az uniós források kapcsán is fontos. Ha nincs pénz, be kell vonni a piacról. Minél többet akarok bevonni a piacról, annál több kötvényt kell kibocsátanom. Minél több van valamiből, annál inkább lemegy az értéke. Kötvénynél ez pont azt jelenti, hogy megy fel a hozam, vagyis egyre drágábban tudok forrást bevonni. Már most eleve arról beszélünk, hogy iszonyatosan drága az adósságunk finanszírozása. Még egy szám. 3,9% a GDP-nek. Ennyi az idei évre tervezett kamatköltség, nettó kamatköltség. Ez 3000 milliárd forint. Csak ennyit elköltünk kamatfizetésre. Ezzel szemben, és ez a Maastrichti eljárás szerint számított összeg, ezzel szemben az idejévi költségvetés összességében, Maastrichti kritériumban mennyi? A GDP 3,9%-a, nagyjából 3000 milliárd forint. Egyszerű a matek, gyakorlatilag az idejében nincs mese, nullás költségvetést kell csinálni az elsődleges szinten. Tehát kamat kiadások nélkül nullás költségvetés. Mi ez, ha nem szigorú költségvetési politika? Uh-huh. Itt nagyon mozgástér nincsen. Uh-huh. És jövőre ez a kamatkiadás alig, ha lesz kisebb. Értem, lesz kamatvágás, ez lejjebb viheti a piaci hozamokat, de lakossági oldalon, ugye pont jövőre fog bejönni nekünk az infláció követő papír, igen, és az én számításom szerint 19%-os infláció mellett az a többlet, az nagyon-nagyon sok lesz. Tehát jövőre a 2,5%-os tervezett hiánycélt úgy tartani, hogy már most nincsen elsődleges mozgástér, és jövőre lehet, hogy még nő is a kamatkiadás, na ez lesz az igazán nehéz, és ez az, ami miatt szükség van az uniós forrásokra, szükség van arra a bevételre, hogy az már meg tudja annyira növelni a mozgásterét a költségvetésnek, hogy jusson is, meg maradjon is.
Azt lehet mondani, hogyha az uniós források bejönnek, és a legjobb opciót vesszük, és akkor nem lesz szükség, tehát magyarul mennyit takarítunk meg, mennyi kamatkiadást takarítunk meg, hogyha bejön az uniós forrás, és nem kell mondjuk kötvényt kibocsátanunk, vagy esetleg visszavásároljuk, mit tudom én. Tehát...
Ugye nagyon nehéz ezt szemszögíteni, mert attól függ, hogy éppen ez mikor történik, milyen kamatszínnek mellett, de azért egy szemmel jól látható összegekről 100 milliárdokkal dobálózunk nagyjából. Tehát 100 milliárdokat tud befolyásolni, azért az nagyon nem mindegy költségvetés szintjén sem már, hogy mondjuk 2 vagy 300 milliárddal kisebb az adott időszakban a kamatkiadás, vagy nem. Tehát részben innen is jön egyébként az a fajta kormányzati igény, hogy kezdjék el végre csökkenteni a kamatokat, mert ez ugye jön le a hozamkörnyezet, és olcsóbban lehet forrást bevonni a magyar állam számára, és ez nyilván nagyon nem mindegy, hogy most 3000 milliárd forint a kamatkiadás, vagy 3500 milliárd forint a kamatkiadás.
Hát igen, már csak abban reménykedünk, hogy ha megjönnek az uniós források, és meg tudtak, hogy 200-300 milliárd, nem 200-300 milliárdot mondták, 2000 kötél 3000 milliárd volt a kettő közt a különbség? Tehát a uniós források?
Hát tehát a kamat... nem pár száz milliárd inkább, mert ugye itt arról beszéltünk, hogy az uniós forrás az körülbelül, amit számoltak, hogy bejön, az 2000 milliárd forint.
Igen.
De ugye ez már le van fedezve igazándiból a költségvetésben, az idei költségvetésben. Igen. Itt a jövő évi lenne az érdekes, de hát ez azt jelenteni, hogy igen, ilyen szinten megint 2-3000 milliárd forintról beszélünk. Ugye a jövő évi költségvetésben, hogyha az a bevétel nem teljesül, akkor azt kötvénykibocsátásból kell valahonnan
igen. Azt a bevétel finanszírozni. Tehát akkor azt mondhatom, hogy csak abban reménykedhetünk, hogyha megjönnek az uniós források, ez a 2-3000 milliárd forint felszabadul, és ezt jó célokra használják, hát persze, hogy az egészségügyre, meg az oktatásra gondolok, mert mire gondolnék másra, és amellett is szerintem még hogyha rendbe tennék béremelések, bérrendezések, infrastruktúrális fejlesztések, jutna még azért még más célokra is.
Most hagyd legyek én az ördög ügyvédje. Ez nagyon jól hangzik, de akkor mi fogja majd vissza az inflációt?
Ja, igen.
Hogyha ennyire pörgetni akarjuk a gazdaságot, akkor ott viszont annak lesz egy inflációs áldozata.
Ez igaz.
Úgyhogy pont ezért nem jön össze a matek az én fejemben, hogy lehet a 1,5%-os növekedés mellett egy 15%-os inflációt idén összehozni. Szerintem sehogy.
Búcsúzóul 1,5% helyette mit mondasz erre az évre?
Hát az a helyzet, hogy én mostanában módosítottam az előrejelzésemet, és nem fölfelé. Én azt mondtam eddig, hogy talán közel leszünk az 1%-hoz alulról súrolva, most már azt mondom, hogy örüljünk, hogyha a 0%-ot felülről súroljuk, 0,2, és ahogy ezt egy tanult kollégámtól hallottam, és örüljünk, hogyha nem bajusszal kezdődik majd, vagyis nem mínuszos lesz aztán az éves szám. De a legutóbbi kiskereskedelmi adatokat látva, én nagyon-nagyon pesszimista kezdek lenni, arról nem is beszélve, hogy azért az amerikai gazdaságban is egyre inkább több az olyan jel, két, de lehet, hogy háromnegyed évnyi recesszió van, és azért a kínai gazdaságban sem vagyok én annyira biztos, hogy itt majd a külső motorok nagyon megtolják a magyar gazdaság szekerét, úgyhogy én most inkább óvatos duhaj vagyok, és most bizony az ING Bank legfrissebb elemzése az már csak 0,2%-os növekedéssel számol idénre, mellé pedig egy 19%-os inflációval. Masszív. Na ez az az év, amit nem fogunk a kirakatba kitenni. Igen. Szerintem.
És akkor ezzel együtt az egy számjegyi infláció összejöhet szerinted évvégére?
Hát attól függ, hogy mit kell a költségvetéssel csinálni, mert hogyha még szükség lesz költségvetési bevételre az év végén, mert mondjuk nem lesz uniós forrás, nem úgy jönnek le a kamatok, ahogy azt mondjuk a költségvetés szeretné, akkor ott azért illene forrást bevonni, amiből hát nyilván sok lehetőség nincsen, vagy megint adóbevételt kell növelni, nyilván sejtjük, hogy milyen irányba fog menni ez, vagy mondjuk a rezsicsökkentésben lehet még itt esetleg motoszkálni, víz és csatornadíjak, itt már azért hallottunk valamit, az itt is egy pár száz milliárdot meg lehet spórolni, a lakosság ennek nyilván nem fog örülni, de hogyha meg a környezetvédelemről beszélünk, azért mondjuk egy kicsikét tudatosabb vízfelhasználás talán nem ártana.
Ez így van. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy most még messze a 2026-os választás. Igaz, hogy a 24-es önkormányzati az már közel van, ugye ez egy év múlva, de azért ilyenkor meg lehet lépni a politika részéről azért húsba vágó dolgokat is. Hát én azt ígérem, hogy a következő alkalom, amikor találkozunk, akkor még nem robot fog kérdezni. Remélem, hogy most se tűntem annak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Virovácz Pétert hallották, az ING Bank makrogazdasági elemző, én pedig Csabai Károly voltam, az Enfort Privát Bankár főszerkesztője, és továbbra is olvassák az Enfort, a Privát Bankárt, illetve a két laptársunkat, a Piacot és Profitot, illetve a Turizmus Online. Kövessenek minket a közösségi oldalakon, Facebook, LinkedIn, már TikTok is, ha jól tudom, Instagram, és a YouTube videóinkat is hallgassák, és jövő héten Oszkó Péter lesz a Klasszis Klub vendége, vele fogunk beszélgetni egykori pénzügyminiszterrel, úgyhogy regisztráljanak, és figyeljenek, olvassanak mindenkit. Péter, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Ön a privátbankár.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a privátbankár, az Enfor, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.